Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Drága Jézus, köszönjük, hogy magadra vetted minden szennyes ruhánkat. Köszönjük, hogy te voltál az, aki valóban megoldást hoztál az ember életére. Mert a kereszt megoldás mindenki számára. Minden ember, minden család, minden házasság, minden nyomorúságban élő ember számára egyedül a kereszt megoldás. Köszönjük, hogy így beszélhetünk most rólad, ebben a gyülekezet közösségében is, Zakariás tükrén, üvegén, ablakán keresztül, és köszönjük, hogy ő is úttörője, előkészítője volt a Golgotai keresztnek. Köszönjük, hogy az ő proféciái, az ő szavai, amit rajta keresztül készítettél, az mind-mind beleilleszkedik az üdv történetbe. Urunk, így kérünk, hogy adj nyitott szívet, ébresz bennünk készséget, hogy megértsük és magunkévá tegyük mindazt, amit készítettél erre a mai estére. Amen. Hallgassátok meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Zakariás proféta könyvének első fejezetében az első verstől a következőképpen. Dáriusz uralkodásának a második esztendejében, a 8. hónapban így szólt az Úr igéje Zakariás prófétához, Berekjá fiához, aki Iddó fia volt. Nagyon megharagudott elődeitekre az Úr. Mondd meg azért népednek, ezt mondja a seregek ura. Térjetek meg hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akiknek a régebbi proféták ezt hirdették, ezt mondja a seregek ura, térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz tetteitekből. De ők nem hallgattak, és nem figyeltek rám, így szól az Úr. Hol vannak elődeitek? És a proféták talán örökké élnek? De az én igéim és rendelkezéseim, amelyeket megparancsoltam szolgáim a proféták által, utolérték elődeiteket. Azután megtértek, és ezt mondták, úgy bánt velünk a seregek ura, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, adventi sorozatunkat az útmutatónkban esténként kijelölt Zakariás könyve alapján tartjuk. Azért is örülök ennek a prófétai írásnak, mert egy új kezdetről olvashatunk ebben a könyvben. Új egyházi esztendőhöz is értünk, hangolódik szívünk, lelkünk az ünnepre, felelevenítjük Jézus születésének körülményeit, felidézzük a messiási váradalmakat, és kezdődik valami új. Egyházi esztendőnk körforgásával újra és újra betekintést nyerhetünk Isten üdv tervébe, kinyilatkoztatásaiba. Zakariás könyve is valami új kezdetről szól. Ha kortörténeti kitekintést teszünk, hogy jobban megérthessük a könyv keletkezésének okát, akkor el lehet mondani, hogy Zakariás próféta a babiloni fogságból hazatért júdaiak prófétája volt. Könyvének a keletkezéséből látható, idézem még egyszer itt az első fejezet első versét, Dáriusz uralkodásának második esztendejében, a 8. hónapban. Tehát látható a keletkezéséből, hogy kortársa volt Hageus prófétának, ott is idézem az első fejezet első versét, Dáriusz király uralkodásának második esztendejében, a 6. hónap első napján. De együtt említi őket például Esdrás is, idézem az 5. fejezet első versét, de Hageus próféta és Zakariás próféta Iddó fia prófétálni kezdett a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izrael istene nevében, aki fölöttük volt. Vagy a 6. fejezetből, így a judai vének sikeresen folytatták az építkezést Haggeus prófétának és Zakariás prófétának, Iddó fiának proféciái szerint. Mindketten buzdítottak a jeruzsálemi templom újjáépítésére, és többször említik a fogságból hazatért nép világi és vallási vezetőit, Zerubbábel helytartót és Josuá főpapot. Zakariás valamivel később lépett fel, mint Haggeus, folytatója lett a valószínűleg nem sokkal később meghalt Haggeus tevékenykedésének. Zakariás működését egyébként Krisztus előtt 520 és 518 körülire teszik. A történeti áttekintés után nézzük meg a könyvnek a lelkiségét, a prófétai tartalmát. Zakariás egyelőre nem a templom építésről beszél, mint próféta társa Haggeus, hanem egy történeti visszapillantást vet a múltba. Emlékeztet a korábbi próféták megtérésre hívására, és hadd idézzem Jeremiás prófétát, ott a 25. fejezet 5. versét, azt mondja, a próféták ezt mondták, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról és gaztetteiből, akkor mindörökké azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adott az Úr. Ne kövessetek más isteneket, ne tiszteljétek és ne imádjátok őket, ne bosszantsatok engem kezetek csinálmányaival, hogy rosszat ne tegyek veletek. De ti nem hallgattatok rám, így szól az Úr, csak azért, hogy bosszantsatok kezetek csinálmányaival a saját vesztetekre. Azonban ez a megtérésre hívás akkor is süket fülekre talált. A fogság ideje alatt és a fogság utáni időszakban megszámlálhatatlan alkalommal hívják a proféták megtérésre az embereket, Istentől elhajolt izraelieket és a Júdában élőket. Csak néhány példát hadd említsek, itt nyilván a teljesség igénye nélkül. Jeremiás proféta könyvének 18. fejezetéből. Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr. Én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek. Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. De ők ezt mondták. Ne fáradj, mert mi csak a magunk feje után megyünk, és megáltalkodott gonosz szívünk szerint élünk. Vagy szintén Jeremiás könyvéből, ott a 3. fejezetből, ezt mondta nekem az Úr, igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hűtlen Júda. Ezért indulj, kiáltsd ezeket a szavakat észak felé, ezt mond, térj vissza, elpártolt Izrael, így szól az Úr, akkor nem haragszom rátok, mert én hű vagyok, így szól az Úr, nem tart örökké haragom. Csak ismerd el bűnödet, hogy hűtlenül elhagytad Istenedet, az Urat. Bájaidat idegeneknek osztogattad minden zöldelő fa alatt, csak az én szavamra nem hallgattatok, így szól az Úr. Vagy Malakiás proféta könyvében ezt olvashatjuk, atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja-e Istent az ember? Ti mégis be akartok csapni engem. Vagy Ezékiel proféta könyvéből, ezt olvashatjuk a 14. fejezetből. Mondd meg azért Izrael házának, így szól az én Uram az Úr. Térjetek meg, forduljatok el bálványaitoktól, rá se nézzetek utálatos dolgaitokra. Mert ha valaki Izrael házából és az Izraelben lakó jövevények közül elfordult tőlem, a szívébe fogadja bálványait, azon jár az esze, ami bűnbe viszi őt, és így megy el a prófétához, hogy megkérdezzen engem, annak majd én az Úr válaszolok. Ellene fordulok az ilyen embernek, intő példává teszem, és kiírtom népem közül, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Vagy a 18. fejezetben, ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza, így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, hagyjátok el vétkeiteket, és akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben, miért halnátok meg Izrael háza. Hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek. És még egy utolsó, Jóel próféta könyvéből. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat, és úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Isten felhívását, megtérésre hívását a proféták tolmácsolták működésük folyamán. Nincs változás. Ma is azzal az igénnyel lép fel Isten, hogy az ő szolgái, hírnökei a megtérést hirdessék, és megtérésre hívjanak embereket. Lehet, hogy talán a mi közösségünkben, vagy a mi gyülekezetünkben, vagy lehet, hogy a mi egyházunkban olyan távol van az, hogy embereket kihívjanak, bár tudom, hogy a gyülekezetben is voltak olyanok, akik a Billy Graham evangelizáción, amikor előre hívták, akkor erőre mentek, hitre jutottak, megtértek, és azóta is az Úrral járnak. És lehet, hogy ma sem fogunk mi kihívni embereket, hogy akik az Úr Jézus mellett szeretnének dönteni, azok jöjjenek ide, vállalják, bár bevallom őszintén, hogy tőlem egy picit távol van, de én is így jutottam hitre, hadd mondjam el. Hogy akkor, amikor tóalmáson voltam, és akkor, amikor megérintett az Isten szava, és kihívtak, akkor kellett, hogy vállaljam. És ennek van egy szép üzenete is, hogy vállalom a közösség előtt, vállalom a gyülekezet előtt, hogy szeretném rendezni az életemet az Úr Jézussal, és kijövök. Hogy ennek van egy ilyen üzenete, hogy szeretném vállalni az Úr előtt, és az emberek előtt, a tanúk előtt, hogy szeretném az életemet rendezni. És tudjátok, drága testvérek, ma is erről kell, hogy prédikáljunk. Jézus Krisztushoz hívni embereket, hogy az életüket rendezzék. És ezt várja Isten tőlünk, a szolgáitól, az emberektől, akik hirdetik az ő nevét és hirdetik az igét. Hogy megtérésre hívjanak embereket. Ahogy Zakariás és a többi proféta idejében is a megtérésre hívás volt a középpontban, ma is szükséges lelki követelmény. Életrendezésre szeretnénk hívni az embereket, mert a megtérés nem más, mint életrendezés. Amikor minden a helyére kerül, amikor az ember rendet rak a spájzban, a lekvár a lekvár mellé, a konzervek mellé, a befőttek mellé kerülnek a polcra. Ilyen a megtérés is, ami a bűn rendezésével kezdődik. A bűn oda kerül a kereszt tövébe. A hűtlenség, a hazugság, a szeretetlenség, a mocskolódás, a rengeteg lopás és rejtegetni való, az a sok titkolózás, amit nem akarunk, hogy napvilágra kerüljön, egyszer csak világosságra kerül. Fordulatot vesz valakinek az élete, és ezek a bűnök oda kerülnek, ahova kell, hogy minden rendeződjön. Csak itt a bűn nem a bűn mellé, hanem a bűn a kereszt mellé. És mi hisszük az, drága testvérek, hogy a bűn a legjobb helyen, az nem az emberben, az ember szívében van, hanem a bűn a legjobb helyen, a keresztövében van. Meg vagyunk győződve erről. Hogy egyedül ott van rendeltetésszerű helye. Miért? Azért, mert Jézus ezért jött. Hát mi nem akarunk másról beszélni. Aki más evangéliumot hirdet, az átkozott legyen. Az átkozott legyen, mondja az ige. Mi azt az evangéliumot szeretnénk hirdetni, hogy a bűn egyetlen egy helyen van, jó helyen, az pedig a keresztövében. Ahogy a Kolossi levélben olyan sokat jelent nekem ez a mondat, hogy az Isten a minket terhelő adós levelet oda szegezte a keresztfára. Mert ott van a helye. Annak a bűn lajstromnak, annak a rengeteg bűnnek, ami ott van az én életemben, annak ott van a legjobb helye. És ezért Isten oda szegezte a keresztfára. Amikor a hazugság helyett igazság, a szeretetlenség helyett szeretet, a mocskolódás helyett tisztaság, a lopás helyett becsületesség, a megtérés tehát rendezés, amikor a hűtlenség helyett hűség lesz egy házasságban például, amikor minden a helyére kerül, a sok bűn, bűnvallás útján Isten háta mögé kerül, és ami Isten lénye, a léleknek a gyümölcsei, az pedig az én életem részévé válik, akkor helyére kerülnek a dolgok. És erre volt szüksége Isten népének is, hogy a különböző bálványimádásokból, paráznaságaikból, cselvetéseikből, hűtlenségeikből megtérjenek. Egy 180 fokos fordulatot vegyen az életük. De nézzük meg pontosan, hogy mit is jelent a megtérés, mert lehet, hogy már nagyon sokat hallottuk ezt a szót. Hiszen ebben a gyülekezetben úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokszor elhangzik ez a szó. Az életrendezés, a megtérésre hívás. nagyon sokszor elhangzik. És lehet, hogy sokszor találkozunk ezzel, de nem tudjuk, hogy mit jelent pontosan. Hogy mit is ért az ige hirdető ez alatt a szó alatt, mit is ért az Isten szava ez alatt a szó alatt, hogy megtérés, hogy hitre jutás. Az Ószövetségben két héber szót is fordíthatnánk magyar nyelvre megtérésnek. Az egyik a náham, ami azt jelenti, hogy megbánni. A másik szó a szuba, azt jelenti, hogy visszafordulni. Az Új Szövetség is két görög szóval írja le a megtérés lényegét, az egyik a metanoia, a másik szó pedig az episztrofé. A metanoia gazdag értelmű szó, jelentése, felismerése annak az igazságnak, hogy Krisztus hiányzott, az Úr hiányzott az ember életéből, magába szállás és bűnbánat a Krisztus nélkül élet következtében elkövetett bűnök miatt. Szembefordulás azzal a régi életúttal, elfordulás attól, amit Isten utál, és odafordulás hittel az élő megváltó Krisztushoz. A metanoia összetett görög szóban a metanous, az is benne foglaltatik, hogy a megtérésben jelentős szerepe van az értelemnek, az elme megvilágosodásának, ahol az ember személyes bűneinek felismerése megszületik. A tékozó fiú megtérésében éppen ez játszódik le. Szomorú voltam, amikor valakinek az ige hirdetését hallgattam, és arról prédikált, hogy a tékozó fiú nem tért meg, hanem a hasa, hanem a gyomra vitte haza. Én ennél többet érzek a tékozó fiú példázatában. Sokkal, de sokkal többet. Én azt gondolom, hogy ebben a példázatban, ebben a történetben, mert akár történet is lehetne, hiszen az én életem is erről szól, a te életed is erről szól. A tékozó fiú belátja, felismeri legnagyobb bűnét, hogy elhagyta atyát. Magába száll, megbánja Isten nélküli életének a bűneit. Szembefordul régi életével és hittel odafordul elhagyott atyához, és elhatározza, hogy új életet kezd otthon. Micsoda fordulat, hogy a moslékos vájútól eljutni az atyai házig. Hát mi ez, drága testvérek, a nem megtérés? Ez sokkal több, mint egy korgógyomor. Az episztrofé szó visszafordulás jelent, mégpedig nem csak elméletileg, hanem hangsúlyosan, gyakorlatilag a hétköznapi életvitelben is. Ez a görög szó arra utal, hogy a bűnbánatot és a régi élettel való belső szembefordulást, a metanoiát a hétköznapi életben is látható erkölcsi változás követi. És itt hangsúlyozni kell, drága testvérek, a sorrendet. Sokan félreértik, sokan azt gondolják, hogy egy erkölcsi megváltozás lesz. Az csak egy következmény. Hiszen a bűn állapotából Isten ki akar emelni, abból az elszakadt állapotból Isten kiemel, és aztán annak lesz a következmény, amikor Jézussal elkezdem élni az életemet, hogy az meglátszódik a gondolkodásomon, meglátszódik az erkölcsi életemen is. De itt fontos hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus sokkal több, mint egy erkölcsi útmutató. Sokkal, de sokkal több. Aki csak egyszerűen erkölcsileg akar megváltozni, az kevés lesz. Az kevés. De hangsúlyozni kell, hogy ok-okozati összefüggések vannak. Az apostolok cselekedetének harmadik fejezetében pedig éppen ezt olvashatjuk. Ha az előbb a Lukács evangéliumából idéztem, akkor most az apostolok cselekedetéből kell, hogy idézzek. Bánjátok meg azért, és térjetek meg. Metano észate, ez a szó szerepel ott, kai episztrapszete. Ez a két szó ott egymás mellett van. Azaz, ne csak elmétekben, hanem gyakorlati, hétköznapi életviteletekben is változzatok meg. A megtérés az ember egész személyiségét, érzelmi, értelmi és akarati részét érinti. Ez egy egységet alkot. Akkor, amikor megtérésről beszélünk, akkor nem azt jelenti, hogy csak az elmém az, amely megváltozik. Az egész lényemet érinti a hitre jutás, a megtérés, az újjászületés. Sokszor elmondjuk, de most is el kell, hogy hangozzék, hogy a megtérésben én vagyok az aktív. Akkor, amikor Isten szavát hívom, megtérésre hívó szavát hívom, arra én válaszolok. És az újjászületésben pedig idézőjelben szenvedő alanya vagyok, mert Isten szent lelke szül engem újjá. De ez a kettő, ez együtt van, ez nem választható el egymástól. Térben, időben nem lehet elválasztani. Hanem az egyik Isten munkájára én válaszolok, utána pedig Isten válaszol az én döntésemre. De ez a kettő együtt van. A megtérés tehát az ember egész személyiségét, értelmi, érzelmi és akarati részét érinti. Értelmével belátja bűnének lényegét, hogy Krisztus nélkül élt. Érzelmi világát mély bűnbánat járja át Krisztus nélküli életének bűnei miatt. Akaratában pedig az a változás következik be, hogy teljes szívével Krisztushoz fordul, és az ő akaratát akarja cselekedni. A megtérés olyan változás az ember életében, ami elsődlegesen az embernek Istenhez való viszonyában következik be, és minden egyéb változás ennek a megváltozott viszonynak a következménye. Amit az előbb is mondtam, hogy Krisztus nem egy egyszerű erkölcsi útmutatást ad, hanem az állapotom változik meg. Olyan szépen fejezi ki ezt a Péter. Péter levelében azt olvashatjuk, hogy isteni természet részeseivé lettetek. Tehát a megtérésben, újjászületésben éppen azt kapom, ami nincs bennem. Ami egyáltalán nincs meg bennem. Születésem pillanatától kezdve nincs meg bennem. Ezt nem lehet produkálni magamból, hanem ezt kapom. Ezt felülről kapom. A megtérés és az újjászületés. És egy ok-okozati összefüggés. És ennek a változásnak a természetes velejárója az is, hogy a megtérő ember életében megindul egy harc a régi természete és az új természete között. Erről beszél Pál apostol. Hogy ott az óember és az új ember hogyan harcol egymással. De mi kérhetjük azt, hogy Uram, te győzedelmeskedj bennem. Mert ha te győzedelmeskedsz bennem, akkor győzedelmeskedik bennem az új élet. Az új ember. És győzelmet arat újra és újra az óember felett. Na most éppen ezt láttuk Izrael életében is, az Istenhez való viszonya mély ponton volt. A bűneset óta azt látjuk, hogy minden ember úgy jön erre a világra, hogy mély ponton van az Istennel való viszonya. Valaki egyszer ezt olyan szépen fogalmazta meg, minden ember Istennek hátat fordítva születik erre a világra. Az Istennel való kapcsolat mély ponton van, de ahogy Ezékiel könyvében olvashatjuk, és számomra egy az evangélium jelenik meg a prófétai irodalomban. Azt mondja, hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr, térjetek hát meg és éljetek. Ez mi, ha nem evangélium? Hogy Isten nem akarja a halandó halálát. Ezt szépen összekapcsolom a János 3.16-tal, akkor azt olvashatjuk, hogy annyira szerette Isten, úgy szerette Isten, hutozgár igapészen, hoteoszton koszmon, mondja a görög, most bocsánatot kérek itt, csak a görög is olyan szépen fejezi ezt ki, hogy Isten annyira szereti az embert, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Miért? Mert ő nem kívánja a halandó halálát. És ezért van a felszólítás, hogy térjetek meg és éltek. Tudnilik, a Krisztusban kapott életet meg kell, hogy előzze a megtérés. Azt olvashatjuk az igében, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Az, hogy Jézus zörget, attól még nem nyílik meg az ajtó. Mert Jézus nem berúgni kívánja azt az ajtót, a szívünk ajtaját. Ott van az az akarati döntés, hogy az ajtó előtt áll és zörget. Ha ha valaki, és ott a feltételes mond, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. A megtérésben ott van, hogy Uram, jöjj az én életembe. Jöjj az én életembe, mert veled kívánom folytatni az én életemet. Tehát az, hogy Jézus zörget az ajtón, az, hogy ma is hangzik az ige, és lehet, hogy mocorog benned valami, drága testvérem, az még nem megtérés. A megtérés az, amikor behívod Jézus Krisztust az életedbe. A megtérés az, amikor megkéred, hogy kezdjen el tisztogatni mindent. A megtérés az, drága testvérek, amikor, ahogy Jézus mondja a példát, amikor kisepred azt a házat, amikor megvallod a bűneidet, amikor elmondod, hogy én elveszett és megítélt ember vagyok. És amikor átadod az uralmat Jézusnak. Ez a megtérés. És ezért mondja az Úr, térjetek hát meg, és éljetek. Mert az életnek, a Krisztusban kapott életnek a feltétele a megtérés és újjászületés. Isten Jézus Krisztus által kívánta kimozdítani erről a mélypontról az ember életét. Jézus nélkül mindannyian kárhozatban, a bűn mélységes állapotában vagyunk, de Jézus elfogadásával felkínálja a lehetőséget, hogy rendezzük bűneinket és rendezzük életünket. Miért? Mert Isten megtérést kíván. Igen, és mondjuk ki, Istennek vannak feltételei. Vannak feltételei. És ha tetszik, nem tetszik, ezt tudomásul kell venni. Isten megtérést kíván. Ezért mondja Jóel könyvében. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Isten megtérést kíván ebben a gyülekezetben is, a te életedben is, aki esetleg még nem döntöttél Jézus Krisztus mellett. Ja, hogy nem tudod, hogy megtértél? Drága testvérem, akkor elmondom, hogy nem tértél meg. Ezt ki kell mondani. Nagy szeretettel, de ki kell mondani. Akinek van bizonyossága, aki tudja egy igéhez, egy körülményhez, egy helyzethez kötni, hogy Isten megszólította őt, Jézus Krisztusban pedig bocsánatot talált, megvallotta a bűneit, megszabadult a bűntől, megszaggatta a szívét, a pokol, a kárhozat hatalmától, a bűn állapotától is az új életet nyert, annak lett a neve felírva az életnek a könyvébe, de csak annak, ezt hangsúlyozni kell, csak annak. És drága testvérem, ha te ezt nem tudod, akkor te még nem jutottál hitre. De azért vagyunk ma együtt, hogy ezt tudd meg, hogy ne legyen késő. És nyilván ne értsétek félre, testvérek, nem azt akarom hangsúlyozni, hogy kell a napot, az órát tudni. Nekem Isten megadta, hogy én ezt tudhatom. Mert olyan radikális volt az a összetörés. De ha valaki hallgatja a feleségem bizonságtételét, ő az ő életében egy folyamat volt. Egy folyamat volt. Amelyben szerepet játszott az akkori iskola lelkész, ott a református gimnáziumban, szerepet játszottak az osztálytársai, akik már komoly hitre jutott emberek voltak, gondolva a noszvai polgármesterre, Pintér bácsira, aki egyébként bibliaszövetséges. Az ő lánya nagyon meghatározó volt Pintér családban. Ez egy folyamat. És lehet, drága testvérem, hogy te is nem tudod datálni egy órához, vagy egy naphoz. De tudod, hogy megtörtént. Mert tudod, hogy volt ott bűnvallás. Tudod, hogy volt az, hogy amikor átadtad az uralmat az életed fölött Jézusnak. Hogy ez megtörtént, hogy van üdvbizonyosságod. De ezt kell, hogy tudd. Ezt kell, hogy tudd, hogy ez megtörtént. Hát ha valaki azt mondja, nem tudom, hogy kerültem fel a vonatra, csak utazom a vonaton, ott valami probléma van. Ott valami probléma van. Igen, drága testvérek, ha valakinek a neve fel van írva az életnek a könyvébe, az tudja. az meg van győződve róla. És ezt a fordulatot, ezt az életrendezést nevezi az ige megtérésnek. Zakariás is ezt tolmácsolta, de olyan szomorú, amikor ahogy az ige mondja, figyeljetek, ezt mondja a seregek ura, térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz tetteitekből. És van szomorú a folytatás, de nem hallgattak és nem figyeltek rám, így szól az Úr. És lehet, hogy ma este sem figyelsz, ma este is elmész megtérés nélkül. Pedig nem veszed észre, ahogy olvashatjuk az Új Szövetségben, nem veszed észre, hogy Isten szeretete, türelme téged megtérésre ösztönöz, megtérésre hív. Hogy olyan jóságos az Úr, olyan türelmes hozzád is, meg hozzám is, hogy ezzel is a te megtérésedet akarja elősegíteni, de te nem hallgatsz rá, és nem figyelsz rá. Drága testvérem, ne tedd ezt! Ne tedd ezt! Te ne tedd ezt, testvérem, hanem Isten életrendezésére hív, akkor jöjj. Akkor lehet jönni. Isten megtérést kíván. Nem akar mást. Ő nem akarja a bűnös ember halálát, a haldokló halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Miért? Mert Isten az élet ura. És addig, ameddig mi a halálban vagyunk, és talán sokan nem értik mi az, hogy halálban vagyunk, hát élünk. Hát persze, biológiailag mindenki él. De lelkileg. Sokan olyan távol vannak az Úrtól. És hogy szoktam mondani, hogy a szószékről is el lehet kárhozni, ez valóban így van, de hadd mondjam, hogy a templom padjából is el lehet. El lehet innen is, meg onnan is. Mert a bűnbocsánatnak és az örök életnek a feltétele a megtérés, az újjászületés, mert Isten megtérést kíván. Drága testvérem, ha te bizonytalan vagy még, akkor jöjj és dönts. Ha te nem tudod még, akkor legyél bizonyos, mert Jézus Krisztusban bizonyosságot nyerhetsz, hogy ott a kereszt övében, ott van bűnbocsánat, és a feltámadásában, az üres keresztben pedig van örök élet. De ehhez, erre az életrendezésre, a te igenedre van szükség. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálás a szívünk azért, hogy te nem mondtál le az emberről, nem mondtál le az én életemről sem, pedig olyan semmire kellő és semmire való volt az én életem. És te mégis szerettél. És ahogy olvashatjuk az igében, nem az a szeretet, ahogy mi szeretünk téged, hanem az a szeretet, hogy te elküldted Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, még akkor, amikor mi még bűnösök voltunk. Akkor mi még bűnben éltünk. És nem azt nézted, hogy megérdemli vagy nem érdemli meg. Persze, hát senki nem érdemli meg. De éppen ettől a kegyelem, és ettől szeretet a szeretet, hogy nem érdemeljük meg, és te mégis megtetted. Urunk, ez a kegyelem és ez a szeretet indítson bennünket összetörésre. És ez a kegyelem és ez a szeretet indítson bennünket arra, hogy leboruljunk a kereszt alatt. Hogy megvalljunk mindent, ami kár és szemét, olyan szépen fogalmazza ezt meg Pál apostol. Letenni mindent, hogy új életet nyerjünk. Így imádkozunk ezért a gyülekezetért. Imádkozunk azért, hogy te növeld ennek a gyülekezetnek a számát a megtérőkkel, az életrendezőkkel, hogy valóban kivirágozhasson a mi életünk, és kivirágozhasson ez a gyülekezet. Amen.